19. fejezet. A császár titkára nem sokkal pirkadat után hagyta el a hadsereg táborát, két testőre és négy teljes auxiliáris lovas osztag kíséretében. A korábbi támadás után Narcissus nem akart kockáztatni. Eljuttatta a császár fenyegető szavait a tábornoknak, és jó hírekkel térhetett haza. Karatakus seregét felmorzsolták, és csak egy szedetvedett csapat maradt belőle. A benszülött haderők fő parancsnoka elvesztette az alföldi törzsek jó indulatát, és többé nem sok támogatóra lel a további küzdelmekhez. Ifjú harcosok egész nemzedékét áldozták fel az ügyért, a családok pedig keserű könnyeket hulladtak elesett fiaikért, akiket otthonuktól távol temettek el a harcmezőkön. Narcissus azzal vigasztalta magát, hogy már csak idő kérdése, és Karatakuszt megölik vagy elfogják. Néhány bajkeverő druidától eltekintve, akik sötét szentélyeik mélyén tovább terjesztik furcsa bölcseleteiket és folytatják vallásos szertartásaikat, a provinciát tulajdonképpen már meg is hódították. Ez egy ideig elhallgattatja a császárt bírálókat. A lovasok menetoszlopa áttocsogott a gázlon, felkorbácsolva a folyó nyugodt felszínét, amelynek mindkét partja fölött tejszerűen fehér köd gomolygott. A gázlóból kiérve a lovasok felkaptattak a Kallevába vezető ösvényen. Az Atrebát főváros megfelelő hely lesz ahhoz, hogy biztonságban töltsék az éjszakát, mivel a törzs egyesült a régens királysággal, melynek élén Róma hűséges talpnyalója, Cogidubnus állt. Narcissus elmosolyodott. Cogidubnus nem fog semmiféle bajt keverni. Testestül, lelkestül megvették, és kivételes lelkesedéssel majmolja Róma urait. Mindez csak egy homályos ígéretbe került, hogy amint a kincstár helyzete lehetővé teszi, építenek neki egy palotát. A második légió tábora mellett ellovagolva Narcissus látta, hogy a közelben néhány száz katona egy cölöpkerítés felállításán dolgozik. Ezt a harmadik kohorsznak szánják, gondolta szórakozottan, és elégedetten elmosolyodott. A kemény büntetés jó példával szolgál majd a gázló körül összegyűlt négy légió összes katonája számára. Ami még jobb, hogy Róma szenátusának szobatábornokai is elégedettek lesznek vele. Örömmel hallják majd, hogy a légiók még mindig hűek a hagyományokhoz, melyek az egész ismert világ határáig kiterjesztették a birodalom területét. Valamivel távolabb egy kisebb csapat ember ücsörgött hátra kötözött kézzel őrizet alatt. A foglyok felpillantottak, ahogy a lovasok elléptettek mellettük. Narcissus ráeszmélt, hogy ezek a halálra ítéltek, akiket holnap a saját bajtársaik fognak agyonverni. Legtöbbjük tekintete üres volt, néhányuké azonban mogorva. Narcissus hirtelen összerezzent, amint egy olyan arc nézett rá, amelyet egykor gyakran látott a császári palota termeiben és folyosóin. A kantárt megrángatva letért az ösvényről és intett kísérőinek, hogy kövessék. A testőrök némán elfoglalták a helyüket a titkár két oldalán. Kato! Narcissus próbált elmosolyodni, nem, az ifjú centurió könyörtelen haraggal nézett rá. Ki fognak végezni? Kátó egy pillanatig nem mozdult, de végül bólintott. Narcissus már hozzászokott ahhoz, hogy olyan emberek sorsáról döntsön, akik nem voltak számára többek egy névnél vagy számnál, most azonban kényelmetlenül érezte magát, amiért összetalálkozott valakivel, akit látott csecsemőből nyurga ifjúvá serdülni. Egy olyan ember fiával, akit egykor a barátjának nevezett. Nem, Kátónak most meg kell halnia, hogy fenntartsák a légiók rendíthetetlenségéről alkotott hitet. Így szemlélve a fiú mártír halált hal, vigasztalta magát Narcissus. Sajnálatos, de szükségszerű. Narcissus úgy érezte, mondania kellene valamit. Valami búcsú szót, ami megvigasztalja a fiatalembert. De csak üres közhelyek jutottak az eszébe, amelyek lealacsonyítanák mindkettőjüket.
Sajnálom, Kátó, hogy így kell lennie.
Miért? Kérdezte Kátó összeszorított fogakkal. Megtettük a kötelességünket. Mondd el a tábornoknak. Mondd neki, hogy változtassa meg a döntését. Narcissus megrázta a fejét.
Nem tudom megtenni. Sajnálom, de megvan kötve a kezem.
Kátó egy pillanatig a titkárt nézte, majd keserűen nevetve felemelte a kezeit, megmutatva a csuklói köré kötött kötelet. Narcissus elvörösödött, de nem tudta, mit mondjon. Semmit sem tudott kitalálni, amivel megvigasztalhatná az ifjút, vagy megokolhatná, miért kell meghalnia. Nagyobb dolgok forogtak most kockán, és bármennyire is kedvelte Narcissus ezt a fiút, semmi sem akadályozhatta meg abban, hogy megvédje a császár érdekeit. Kátónak tehát meg kell halnia. Narcissus csettintett a nyelvével, és határozottan megrángatta a kantárt. A ló felhorkant, és ismét az ösvény felé fordult. Kátó nézte, hogy Narcissus távolodik, és undorodva összeszorította az ajkait. Gyűlölte, hogy kegyelemért kellett könyörögnie a többiek szeme láttára. De igyekezett meggyőzni magát, hogy épp miattuk próbálta meg. Narcissus jelentette az utolsó esélyét, hogy fellebbezzen a tábornok ítélete ellen. Most azonban a császár titkára eltűnt szem elől a Kalleva felé tartó lovasok mögött kavargó porban. Miután a menetoszlop eltávolodott, Kátó leroskadt a földre, és a csupasz lábai között növő füvet nézte. Holnap ilyenkor őt és a másik 40 halálra ítéltet a harmadik kohorsz többi katonája elé vezetik. A bajtársaik és a barátaik elé, akik súlyos bunkos botokat szorongatva várják majd a jelet, hogy sorra halálra verjék az elítélteket. Kátó élén képzeletét átkozva próbálta kiűzni elméjéből a borzalmas képzetet, a lecsapó bunkos botok homályos alakjait, a húsnak és csontoknak csapódó fapuffanásait, az összekötözött elítéltek elakadó lélegzetét és üvöltéseit, ahogy összezúzzák magukat a véráztatta földön. Néhányan összefogják mocskolni magukat, gúnyos kiáltásokra sarkalva kivégzőiket, és mikor Kátóra kerül a sor, mások vérében, ürülékében és vizeletében térdelve kell majd várni a halált. Sértő és megalázó. Kátó remélte, hogy lesz elég lelki ereje, és sírás nélkül hal meg, dacos pillantással nézve gyilkosaira. De tudta, hogy nem így lesz. Úgy vonszolják majd előre a kivégző helyre, miközben reszket és összemocskolja magát. Lehet, hogy nem könyörög majd kegyelemért, de az első ütéstől biztosan feljajdul, a többitől pedig üvölteni fog. Imádkozott, hogy egy rosszul irányzott ütés már a kivégzés elején a fejét érje, és ne legyen eszméletén, miközben a testét összetörve kiverik belőle a lelket. De ez csak egy vágyálom, nevetett magán gúnyosan. A hóhérok gondosan ügyelnek majd arra, hogy előbb a lábait és a kezeit törjék el, mielőtt neki látnának szétzúzni a bordáit. Csak ezt követően mérhetnek ütést a fejre, hogy megszabadítsák a szenvedéseitől. Hirtelen rosszul lett, és a gyomrában felkavarodott az epe, ezért hálás volt, amiért tegnap kora reggel óta nem evett semmit. Amint eszébe jutott az étel, amit Maximus rabszolgája készített, émelyegni kezdett, ezért összekötözött kezeit a szájára szorította, amíg a hányingere végül el nem múlt. Egyszer csak egy kéz nehezedett gyengéden a vállára.
Jól vagy, fiú?
Kátó gyorsan lenyelte a torkát maró keserű epét, és ahogy hátra pillantott, Makrót látta fölébe hajolni. Megviselt arcán bizonytalan mosolyjal. A fiatalember körbenézett, és mivel látta, hogy a többi halálra ítélt túlságosan is belemerült a saját gondolataiba, semhogy kettejükre figyeljenek, gyorsan megrázta a fejét.
Ez nem lep meg.
Makró ujjai megszorították Kátó vállát, majd az idősebb centúrió letelepedett a barátja mellé.
E micsoda egy mocskos ügy? Állapossan kitoltak velünk. Leginkább veled és ezekkel a fiúkkal. Nézd, Kátó. Nem tudom, mit mondhatnék. Ez az egész ügy bűzlik. Bár csak tehetnék valamit, hogy változtassak a dolgokon. Tényleg szeretnék tenni valamit, de...
De semmit sem lehet tenni, tudom. Kátó mosolyt kényszerített az arcára. Azért vagyunk itt, mert itt vagyunk. Nem ezt szokták mondani a tapasztalt vén rókák?
Így van, bólintott Makró. De ez csak akkor igaz, ha a helyzetet nem mi tartjuk kézben. Ami most történt, ezt meg lehetett volna akadályozni. És meg is kellett volna. Az a nyomorult tábornok eltolta, és kellett valaki, akit hibáztathat. Az a Kurafi.
Igen, felelte Kátó halkan. Igazi Kurafi, persze. Láttál már valaha tizedelést?
Kétszer is. Mindkét alakulat megérdemelte. Elmenekültek, minket, többieket pedig benne hagytak a szarban,
idézte fel Makró a történteket.
Nem úgy, mint most.
Gondolom a tizedelésre kiadott ítéletet még sohasem vonták vissza. Pillantott fel Kátó próbálva kifejezéstelen arcot vágni. Úgy értem, hallottál már olyasmit, hogy ez valaha is megtörtént volna? Makrót egy pillanatig csábította a gondolat, hogy hazudjon, Ha valami vigasztalót mondana, az talán elviselhetőbbé tenné Kátónak a még hátralévő idejét. Nem, Makro tudta magáról, milyen rosszul hazudik. Nem volt jártas abban, hogy így megtévessze másokat. Emellett tartozott Kátónak annyival, hogy igazat mondjon neki.
Nem, soha.
Értem, forgasztotta le a fejét Kátó. Hazudhattál volna. Makro felnevetett és megveregette a fiatalember hátát.
Neked sohasem hazudnék, Kátó. Neked soha. Kérj tőlem bármit, de ezt ne.
Rendben van, akkor juttas ki innen.
Nem tudom megtenni.
Makro elfordult és a folyót nézte.
Sajnálom. Hozzak neked valami rendes ételt. Bort?
Nem, nem vagyok éhes.
Egyél valamit. Megnyugtatná a gyomrodat.
Rohadtul nem vagyok éhes, csattant fel Kátó, de azonnal meg is bánta. Tudta, hogy Makro csak szeretné kicsit kellemessébbé tenni számára azt a kevés időt, ami másnap hajnalig még hátra van. Nem az ő hibája, ami történt. Hirtelen ráébredt, micsoda erkölcsi bátorságra lehetett szüksége Makrónak ahhoz, hogy ide jöjjön és beszéljen a halálra ítélt barátjával. Mert ez kétségkívül nem ígérkezett könnyű beszélgetésnek. Kátó felpillantott. De egy flaska jóféle bornak valóban hasznát venném.
Ez a beszéd!
Csapott Makro a barátja vállára, majd fáradtan feltápászkodott.
Meglátom, mit tehetek!
Makro nagy léptekkel elindult, maga mögött hagyva a halálra ítélteket.
Makro!
Kiáltott utána Kátó, mire a veterán hátra pillantott a válla felett. A fiatal ember egy pillanatig csak merev tekintettel nézett rá, miközben elméjét borzasztó félelem járta át. Köszönöm. Makro összehúzta a szemöldökét, majd bólintott, végül megfordult és elsietett. Kátó nézte, hogy távolodik, aztán körbe pillantott. Látta, hogy a második légió táborának bejáratánál épp őrségváltás zajlik. A hadsereg életének napi teendői zavartalanul folytatódtak. A napi teendők, amelyek szigorában csak nem 2 éve élt, és amelyek férfit faragtak belőle. Most ugyanez a hadsereg elhajította őt, hogy holnap hajnalban végezzenek vele. Az őrségváltást követően a szolgálatot felvevő centúrió átvette a szolgálati nyilvántartás palatábláját. Kátó irigyelte tőlük a teendőiket, amelyek egész nap lefoglalták őket, míg ő egyszerűen csak a földön üldögél, s a gondolataiba merülve a véget várja. A kapunál álló őrök hirtelen vigyázba vágták magukat, amint a tábor mélyéről egy lovas bukkant elő. Kátó a felkelő nap éles narancsszínű fényében felismerte a legátust, aki végig lovagolt a tábor mentén a 3. kohorsz katonái felé. Ahogy elhaladt mellettük, végig pillantott a védművek felállításán szorgoskodó légionáriusokon, ám a 2 katona őrizte halálra ítéltekhez érve, előre szegezte a tekintetét és ügetésre fogta lovát. A foglyok közül néhányan felálltak és távolodó parancsnokok után néztek. Most, hogy a légió kiközösítette őket, a hadsereg szigorú fegyelme már nem vonatkozott rájuk. Tegnap még nyomban felpattantak volna, hogy vigyázba állva szalutáljanak neki, de ma bűnösök voltak, akik már tulajdonképpen halottak, és csak megsértették volna a legátust, ha kifejezik iránta a tiszteletüket. Ez az, ami mássá teszi a mai napot, gondolta Kátó fanyarul. Legalábbis a halálra ítéltek számára. Vespasianus tovább élhette kiváltságokkal teli életét, és néhány nap múlva már el is felejti, hogy Kátó és társai valaha léteztek. Kátót egy pillanatig elöntötte a Vespasianus iránti keserű megvetés. Csodálta és hűségesen szolgálta a legátust, aki ezt most így hálálja meg. Úgy tűnt, Vespasianus mégsem különbözik annyira a légiókat vezető többi arisztokratától. Miután a múlt este szembeszállt Plautiusszal, végül a fenyegetések hatására megadta magát, és alázatosan tűrte, hogy embereit megtizedeljék. Kátó már a parancsnok látványától is rosszul lett és a földre köpött. Nézte, ahogy Vespasianus a Tamesis túlpartján álló tábor felé tartva, végig lovagol a gázlóhoz vezető ösvényen.
Nos, mit tehetek érted, legátus?
Pillantott fel Aulus Plautius, és üdvözlésképpen elmosolyodott. Most, hogy Narcissus már nem vigyázta minden lépését, a tábornok úgy érezte, mintha hatalmas súly került volna le a válláról. Szabadon folytathatta a hadjáratot, hogy aztán néhány hónapon belül uralma alá vonja e földet és engedetlen törzseit. Ezt követően a hadsereg megszilárdíthatja a hatalmát a Karatakusztól és egyre fogyatkozó szövetségeseitől megszerzett területeken. A légiók a telet már pihenéssel és újra felfegyverkezéssel tölthetik, így amint a következő hadjárat megkezdődik, készen állnak majd arra, hogy sokkal gyorsabb tempóban növeljék a provincia területét. A jövő az utóbbi néhány hétben most először tűnt fényesnek, ráadásul a könnyű hűvös szél szép napot ígért. Mi mást kívánhatnának még? A tábornok ezért derűsen tekintett a világra, és a mosoly azután sem tűnt tova az arcáról, miután Vespasianus szalutált, majd letelepedett az asztal előtt álló székbe, amit Plautius felajánlott neki. Beszélhetnénk négy szem közt, uram? Plautius mosolya azonnal elenyészett. Fontos? Úgy vélem, igen. Rendben van. A tábornok csettintett, mire a sátor egyik oldala mentén elhelyezett kis asztaloknál dolgozó írnokok mindannyian felpillantottak. Plautius a bejárat felé intett. Hagyjatok magunkra minket! Majd üzenek értetek, miután befejeztem a beszélgetést a legátussal! Amint az utolsó írnok is távozott, Plautius hátradőlt a székében, és a kezére támasztotta az állát. Nos, mit óhajtasz? Vespasianus nem tudott aludni az éjjel, és félt, hogy elméje túl tompa lesz ahhoz, amire készül. Megdörzsölte az állát, és gyorsan próbálta összeszedni a gondolatait. Nem végezhetjük ki azokat az embereket, uram? Miért nem? Mert nem lenne helyes. Ezt te is épp olyan jól tudod, mint én. Nem ők az egyetlenek, akik nem a tőlük telhető legjobbat nyújtották a csata során. Ezzel pontosan mire is akarsz célozni? A dolgok nem úgy alakultak, ahogy eltervezted. Karatakus elmenekült előlünk. Szerencsénk volt, hogy sikerült utolérnünk, mielőtt az egész seregét átvihette volna a folyón. Néhányan alig, hanem azt mondanák, inkább köszönetet kellene mondani az embereimnek, amiért ilyen sokáig feltartották az ellenséget. Valóban? Kérdezte Plautius hűvösen. Néhányan viszont alig, hanem azt mondanák, túlságosan is engedékeny voltam velük tekintve, hogy nem tudták feltartóztatni az ellenséget. Azt mondanák, egy ilyen keskeny térséget maroknyi katona is tartani tudott volna, ha van elég merszük. Az embereim nem gyávák, felelte Vespasianus halkan. De Maximus nem ezt mondja. Vespasianus egy pillanatig hallgatott. Óvatosnak kellett lennie, Maximus rangidős centúrió hosszú szolgálati idővel, melynek jelentős részét a pretoriánus gárdában töltötte. Az ilyen embereknek befolyásos barátaik és pártfogóik vannak Rómában, akik kiállnak az érdekükben. De bármilyen kockázatot is jelentett ez az előmenetelére, Vespasianus úgy érezte, ki kell állania a saját elvei mellett. Maximus eltúlozta, hogy nem voltak elég elszántak. Miért túlzott volna? Ugyanazért, amiért mi úgy döntöttünk, elhisszük, amit az eseményekről mondott. Vagyis? Hogy védje magát? Vespasianus lélekben felkészült a kemény visszavágásra, ám a tábornok néma maradt, várva, hogy a legátus folytassa a mondandóját. A kohorsz kudarcáért Maximus a felelős, amiért nem ért oda időben a gázlóhoz, és nem épített ki megfelelő védelmet. Ezt mindketten tudjuk, uram. Igen, ezért is kellett osztozni a büntetésben. Ő is épp olyan könnyen a halálra ítéltek közé kerülhetett volna, mint bárki más. Igaz, ismerte el Vespasianus. De miért kell a katonákat is megbüntetni Maximus hibájáért? Ő az egyetlen, akit meg kellene fegyelmezni. Nem büntethetjük meg az embereit az ő hibájáért. Miféle példát állítanánk ezzel?
Olyan példát, ami emlékezteti a söpredéket arra, hogy az én parancsnokságom alatt álló légióban nincs helye a kudarcnak.
Plautius halk erőteljes hangon beszélt.
Ha ez bármikor megismétlődik, ugyan ilyen gyorsan és könyörtelenül fogok cselekedni. Ismered a mondást? Ha már gyűlölnek, legalább féljenek tőled. Tulajdonképpen, ha ártatlan emberek halnak meg, az csak még emlékezetesebbé teszi a leckét. Nem gondolod?
Vespasianus érezte, hogy elönti a tábornok iránti megvetés. Egyszerűen undorodott Plautius viselkedésétől. Mi történhetett vele? Vespasianus úgy vélte a tiltakozásának, egy évvel ezelőtt még meg lett volna a hatása. Plautius mindig is kemény parancsnok volt, nem tisztességesen bánt a tisztjeivel és a katonáival. De most? Ez tűrhetetlen, és ezt te is jól tudod, mondta Vespasianus határozottan. Azok a katonák csupán bűnbakok.
Igen, többek között azok is.
Tényleg így fel akarod használni őket? Hagyod őket meghalni csak azért, hogy megmentsd a hírnevedet? Vespasianusnak hirtelen eszébe ötlött valami, és úgy döntött, másképp próbálkozik. Tudod, hogy a halálra ítéltek egyike Cato Centurio?
Tudom, bolintott a tábornok. Nagyon is jól tudom, de ez semmi sem változtat.
Semmi sem változtat? Vespasianus nem tudta elrejteni a döbbenetét, ahogy a haragját sem. Te is jól ismered a szolgálati eredményeit. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy olyan embert, mint ő, csak úgy eldobjunk.
Akkor mégis mit akarsz, mit tegyek?
Pillantott fel Plautius.
Mi lesz, ha megkímélem? Mi lesz, ha ő életben marad, amíg a többieket kivégzik?
Gondolj csak bele, milyen hatással lenne ez a közkatonákra.
Úgy vélnék, a centúriókra más szabályok vonatkoznak, mint rájuk. Nemrég sor került egy zendülésre. Hány tiszt halt meg akkor? Gondolod, hogy túlélnénk még egy lázadást? Ha a közkatonák meghalnak, Cátónak is velük kell halnia.
Akkor kíméld meg mindannyiukat.
Hogy aztán puhánynak tartsanak?
Plautius megrázta a fejét.
Nem, Vespasianus. Neked is be kell látnod, ha halálra ítélek valakit, és másnap megkegyelmezek neki, az végül ahhoz vezetne, hogy elveszíteném a tekintélyemet a katonáim előtt. Ráadásul nem csak előttük, hanem a plebsz előtt is. A félelem az, ami féken tartja őket. Mert mi jobb mondja lenne annak, hogy vak engedelmességre bírjunk valakit, mint az, ha rávesszük, hogy akkor is féljen a büntetéstől, ha semmit sem követett el.
Hát ez bizony így van, Vespasianus, és mindig is így volt.
Ezért uralhatjuk mi arisztokraták Rómát.
Ó, de el is felejtettem, mosolyodott el Plautius.
Te az újak egyike vagy. Te és a fivéred. Ha majd hozzászoksz-e súlyos felelősség hordozásához, teljesen megérted, mire is gondolok.
Már most is elég jól értem, felelte Vespasianus. És undorral tölt el.
Ez a ranggal jár, majd hozzászoksz.
A ranggal? Vespasianus keserűen felnevetett.
Ha, ó, hát persze, ha ranggal.
A fáradtság hirtelen teljesen átjárta a tagjait, kiszívta izmaiból az erőt. Az apjának Róma jelképezte a világ legnagyobb érdemeit. Két fiát mindez arra ösztökélte, hogy ugyanilyen kötelességtudattal szolgálják a birodalmat. De mióta Vespasianus politikai pályára lépett, e kötelességtudat lassan elkopott, akár egy kőtömb a szobrász keze alatt. Ám ami megmaradt, nem büszke műalkotás volt, hanem az önzés oltára vastagon borítva mindazok vérével, akiket feláldoztak, de nem a nagyobb jóért, hanem néhány rideg, cinikus arisztokrata önös érdekeiért.
Elég ebből!
Csapott Plautius az asztalra, amelyen összerezzentek a palatáblák. Megfeledkezel magadról, legátus!
Most pedig figyelj ide!
A két férfi egy pillanatig engesztelhetetlen ellenszemben nézett egymásra az asztal fölött, Vespasianus pedig tudta, hogy veszített. Nemcsak, hogy nem sikerült megmenteni az emberei életét, de eljátszotta az esélyét, hogy bekerüljön Róma magasabb társadalmi köreibe. Nem bizonyult elég könyörtelennek. A tábornok összehúzta a szemöldökét és folytatta a mondandóját.
Figyelj jól! Senki sem kap kegyelmet! Az elítéltek meghalnak, és haláluk intő példával szolgál majd a bajtársaiknak. Ezzel pedig vége is. Nem tűrök több vitát az ügyben. Soha többé ne említsd előttem ezt még egyszer. Érthető voltam?
Igen, uram.
Akkor holnap hajnalban sort kerítünk a kivégzésekre a légiók első kohorszai előtt. Derítsd ki az embereid közül, kik a halálra ítéltek legközelebbi barátai. Ők lesznek a hóhérok. Ha valamelyikük tétovázik vagy tiltakozik, azt a kivégzések végeztével keresztre feszítjük.
Plautius hátradőlt és mély lélegzetet vett.
Megkaptad a parancsaidat, legátus. Leléphetsz.
Vespasianus feszesen felállt és szalutált. Mielőtt elfordult volna Plautiustól, egy pillanatig csábította a gondolat, hogy még egy utolsó próbát tegyen, és az elhangzottak ellenére megpróbáljon érvelni az igazság mellett. Ám ekkor észrevette a tábornok szemeiben csillogó halálos hidegséget, és tudta, hogy a további szavakkal nem csak az idejét vesztegetni, de az életét is veszélybe sodorná. Ezért megfordult, és olyan gyorsan masírozott ki a sátorból a friss levegőre, ahogy csak az illemszabályok megengedték.